Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az erdélyi magyar közösség úgy maradhatott fenn, hogy az elmúlt 104 éven keresztül mindig ragaszkodott a hagyományokhoz, a gyökereihez, anyanyelvéhez, kultúrájához és hitéhez. Hangsúlyozta Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Románia korábbi miniszterelnök helyettese, a Konzervatív Politikai Akció konferencia budapesti rendezvényének második napján. Leszögezte, hogy egy nemzeti kisebbség mindig konzervatív, hiszen mindig azokhoz az értékekhez ragaszkodik, amelyek megtartják őt minden körülmények között. A hagyományt nem békjónak kell tekinteni, hanem erős talpazatnak, erőforrásnak. Brezovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a kerekasztal beszélgetésen arról beszélt, hogy az ukrajnai háború körülményei között a kárpátaljai magyarságnak is a hagyományos, konzervatív értékek adnak erőt, amelyek lehetővé teszik számukra a megmaradást. A keresztény demokraták fontosnak tartják a környezet, a teremtett világ védelmét, ezért csatlakozott a párt és ifjúsági szövetsége a Teszed szemétszedési mozgalomhoz, hangsúlyozta Vejkei Imre, a KDNP országgyülési képviselője Keszthelyen. A kormánypárti politikus a város polgármesterével és egyben jelöltjével, valamint a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltjeivel vett részt a keszthelyi Kutyásstrand környezetében a hulladékgyűjtési akcióban. Úgy fogalmazott: a szemétnek a tárolóban a helye, nem az utcán, nem az erdőben. Ennek az akciónak pedig nem csak az a jelentősége, hogy visszaadják az erdőt eredeti rendeltetésének, hanem a példamutatás is, hogy tisztaságnak, rendnek kell lenni, nem csak a portákon, a saját házunk előtt, hanem az olyan közös területeken is, mint az erdők vagy strandok. Az ukrán-magyar határszakaszon 6467-en léptek be Magyarországra pénteken, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 6213-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság. Az idén 7. alkalommal nyílik meg a járműipari kiállítás Esztergomban. Az akkor és most jármű expo április 27-én és 28-án a Nagy Duna sétányon várja az érdeklődőket, közölték az MTI-vel. Mintegy 1 milliárd forintból fejlesztette hulladékgazdálkodási rendszerét ért. A 85%-ban Európai Uniós forrásból megvalósult projekt keretében csomagolási üveghulladék begyűjtéséhez szükséges hulladékgyűjtő edényeket vásároltak, valamint bővítették a szállítási eszközparkot is. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem idén is megrendezi a Ludovika Fesztivált. Május 9-től 11-ig a Ludovika Szabad Egyetem előadásain és panelbeszélgetésein magyar és külföldi szakemberekkel találkozhatnak az érdeklődők, de lesznek koncertek és családi nap is. Működő, a gyermekeket valóban védő gyermekvédelmi rendszer kialakítását követelte Magyar Péter, a volt igazságügyi miniszter volt férje a belügyminisztérium épülete előtt megtartott demonstráción pénteken Budapesten. A szónok a hallgatósága előtt azt is követelte, hogy a kormány és a gyermekvédelmi hálózat fenntartásáért felelős Pintér Sándor belügyminiszter kérjen bocsánatot a bicskei gyermekotthonban pedofil abúzust elszenvedett gyermekektől. Ugyanakkor felszólította a belügyminisztert, hogy menjen nyugdíjba, mert nem tudja ellátni feladatát, a rendőrség mellett az oktatás és az egészségügy irányítását sem. Magyar Péter valódi megoldásnak azt nevezte meg, hogyha pedofil bűncselekményekkel foglalkozó rendőri egységet hoznának létre, illetve felszámolnák a gyermekvédelmi intézmények alulfinanszírozottságát. Ismét megjelenhet nyilvános programjain a brit uralkodó, akit az éveleje óta daganatos megbetegedéssel kezelnek. A Buckingham Palota pénteki tájékoztatása szerint a 75 esztendős Károly király a jövő héttől visszatér hivatalos közéleti feladatainak ellátásához, miután orvosai biztatónak tartják a kezelés során eddig elért eredményeket, és pozitívan ítélik meg a király további gyógyulási kilátásait. Végül az időjárásról. Délnyugatról északkeletre vastag, kiterjedt felhőtömb halad, amiből helyenként kisebb eső, zápor is előfordul a keleti ország részben. Napközben a gomolyosodó felhőzet mellett több órára kisüt a nap. A hőmérséklet 19 és 23 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban bemutatjuk a mezőkövesdi rendőrfőkapitányság vezetőjét, és foglalkozunk még a júniusban induló otthonfelújítási programmal is. A Magyar Arany Érdemkereszt katonai tagozatát adományozták dr. Varga László rendőrezredesnek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság mezőkövesdi rendőrkapitányság vezetőjének. Varga László összeállításunkban bemutatja eddigi pályáját és beszél munkájának kihívásairól is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván önöknek. Az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivian.
1991-ben a gimnáziumi érettségit követően választottam a rendőrségi szakmát, akkor én még erősen gondolkoztam, hogy a rendőri pálya vagy a jogi pálya legyen az életutam. Aztán a sors úgy hozta, hogy mind a kettőt abszolváltam. Előbb a rendőrségen kezdtem, a rendőrtiszti főiskolára nyertem felvételt napoli tagozaton bűnügyi szakon, és abban az időben ezt megelőzte egy előfelvételi eljárás, amelynek köszönhetően én Szombathelyre egy rendőrtiszt helyettes képző iskolára kerültem. Ez az akkori katonasággal volt összegyúrva. És utána következett a rendőrtiszti főiskola, 3 év napoli tagozaton, majd visszakerültem a szülővárosomba, és ahogy elkezdtem a rendőri pályafutást, akkor jelentkeztem másoddiplomásként. Én a rendőri pályafutásom közel 30 évét egész pontosan 27 évet Ózd városában, az ózdi rendőrkapitányságon töltöttem, tehát minden szakmai előzmény a szülővárosomhoz köt. Ott kezdtem el vizsgálóként dolgozni, majd lettem alosztályvezető, osztályvezető, aztán kapitányságvezető helyettes, majd pedig kapitányságvezető. Ezt a beosztást ott 14 éven keresztül töltöttem be. Hát én azt hiszem, hogy elég sok időt töltöttem el a szülővárosomba, és ugye minden karrierben kell lenni egyfajta változásnak, és ez a biszakpánkra is ilyen beosztásba erősen jellemző ma már, hogy az embert nem feltétlenül hagyják hosszú időn keresztül a jól megszokott szolgálati helyen. Nekem volt egy ajánlatom, amire én főkapitány úrtól kértem, hogy hallgatassék meg az ilyen kívánságom, és én mezőkövesdi rendőrként tudtam magam a továbbiakban elképzelni. Ez másfél, közel két évvel ezelőtt történt, én 2022. július 1-én kértem át magam mezőkövesdre, ezt főkapitány úr volt olyan kegyes és emberséges, hogy ezt a kérést tudomásul vett, és én azóta a mezőkövesdi járásban teljesítek szolgálatot. Ez nyilván a családom életében is egy költözéssel, egy váltással járt, elköltöztünk, én a térségben építkeztem, nejemnek maradt a munkahelye, én nyilván az új munkahelyen kezdtem el dolgozni, de nyilván ez egy felépített folyamat volt, hiszen mi már ezt egy ideje elterveztük a gyermekünk miatt az ő iskoláztatása kapcsán, hogy térséget is szeretnénk váltani. Nekem fontos volt, hogy vármegyén belül maradjak, de érzem a különbséget. Nyilván a kapitányság működési területe, a települések száma, a hivatásos állomány létszáma, ezek azok a mérvadó dolgok, amikben a változást leginkább leghamarabb lehet érezni. Az ózdi rendőrkapitányság az kettő járás, az ózdi és a putnoki járás területén 43 települést magába foglal terül el. Ehhez képest a mezőkövesdi rendőrkapitányság egy járás, a mezőkövesdi járás területén diszponál. Itt 23 település van. Kevesebb a lakosságszám, ez ugye nem határmenti kapitányság, ehhez mérten kevesebb az állomány létszáma is, de vannak egyéb nehezítő körülmények itt is szép számmal, hiszen itt azért a térségnek más a specifikum, akár az, hogy idegenforgalmi turisztikai, beszéljünk csak a Zsóri gyógyfürdőről, vagy a Bogácsi gyógyfürdőről, vagy ennek a járásnak van foci csapata például, ahol NB1 első osztályban kell labdarúgó mérkőzéseket biztosítani, ezek újdonságok voltak. Úgyhogy leginkább első körben ezekkel a változatosságokkal találtam szembe magam. A létszám kisebb, a szervezeti struktúra az viszont szinte ugyanaz. Itt is a működési terület vonatkozásában a távol lévő településeket rendőrőrsök működésével fedjük le. Itt jelen esetben három rendőrőrsünk van, Bükkeábrányban, Bogácson és Mezőkeresztesen, egyébként pedig mezőkövesdi székhelyel dolgozik a kapitányság. Itt is ugyanúgy osztályokra történő tagozódás van, van külön bűnügyi osztály, külön vizsgálati osztály, külön közrendvédelmi osztály, ami itt ugye más az előző szolgálati helyemhez képest, hogy nem határmenti kapitányság vagyunk, tehát nincsen határrendészeti külön egység a kapitányság életében, de ugyanúgy járőrök, körzeti megbízottak, nyomozók, vizsgálók, előadók teljesítenek itt is szolgálatot, tehát a működés az nagyon hasonló. Hát a legfontosabb, hogy egy személyi felelősség elve alapján vezeti a kapitányság működését és irányítja az egyes szakvonalaknak a tevékenységét. Gyakorlatilag én a közvetlenül hozzám tartozó vezetőtársakkal közösen irányítom a kapitányság működését minden szakterület vonatkozásában. Reggelente ugye megbeszéléssel kezdjük a napot, átbeszéljük az elmúlt 24 órának az aktuális eseményeit, a létszámhelyzetet, a működési feltételeket, és ennek függvényében határozzuk meg a napi munkát, amelyet aztán az osztályvezetők a saját osztályuk vonatkozásában tovább szabályoznak. Gyakorlatilag ennek a rendszernek az élén van a kapitányság vezető, aki ezt összehangolja, irányítja, figyel a globális működésre, a hiátusokra, a feladatokra és mindenre, ami az adott térségben élő emberek biztonságát kell, hogy szavatolja. Én a szakmámnak a javarészét az bűnügyi munkásként töltöttem, hogy így fogalmazzak. Nagyon sokáig ez állt hozzám a legközelebb, de aztán kellő időt töltöttem el a kapitányságvezetői pozícióban, és az ember ilyenkor muszáj, hogy elszakadjon a régi szakterületéről, hiszen minden egyes szegmensének a munkának ugyanolyan fontosnak kell lenni, mint a bűnügyi munka. Minden egyes szakterületre ugyanolyan hangsúlyt kell helyezni, és nem lehet gyakorlatilag az embernek csak úgy pozícionálni magát, hogy valamikor egykor a bűnügy állt hozzám közel, és a többi szakterület engem kevésbé érdekel, hiszen itt mindenkinek a munkáját segíteni kell, mindenkinek a munkája ráhatással van a másikére, és minden szakterület ugyanolyan fontos, mint a bűnügyi szakterület. Szeretem a családdal tölteni a szabadidőmet, kisgyermekem van. Én az életem nagy részét most már azért őre áldozom, és olyan programokat szervezek magamnak, ami vele közösen így rengeteget kirándulunk, rengeteget járunk gyermek programokra, szeretünk utazni, de benne van az életünkben a sport is, és hetente többször azért megpróbálom a sporttal is a feszültséget úgymond kiventilálni, mert azért a munka jár némi feszültséggel. Az irodámban ülve egyszer csak egy e-mailt kaptam a miniszterelnökségről, és kibontva az e-mailt, ott olvastam az írásos anyagot, hogy gyakorlatilag előterjesztést kaptam erre a magasrangú kitüntetésre, és hogy nyilatkozzak arról, hogy szándékomban ezt elfogadni. És ugye meglepő volt, ugyanakkor nagyon örömteli pillanat. Ahogy ezt én végigolvastam, rögtön az előjárómat hívtam, és megerősített, hogy a hír az igaz. Nyilván most már olyan fázisban van, hogy lehet reménykedni, hogy ezt az elismerést átvehetem. Megköszönt az előjáró a munkámat, én is megköszöntem az ajánlást, és hát gyakorlatilag kezdtem benne reménykedni, valóban átvettem ezt az elismerést. Nyilván elsősorban a család, a közeli barátok, közeli munkatársak kellő számú gratulációval kifejezték elismerésüket, úgyhogy ez nekem nagyon hálás, számos pillanat volt.
Akár 10 millió forintot is spórolhatnak az otthonfelújítási program miskolci résztvevői is. Mint ismert, június elején elindul az új állami otthonfelújítási program, amelynek keretében az 1990-ig megépült családi és ikerházakat is lehet korszerűsíteni, 6 millió forintos vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes hitel segítségével. A hiteltőke tartozását csökkentő állami támogatás összege 2,5 milliótól 3,5 millióig terjedhet. Egy évtized alatt a tulajdonosok így a lakásfelújítási program kamatmentes kölcsönével és az ingatlan energetikai hatékonyságának köszönhetően akár 10 millió forintot is megspórolhatnak. A részletekről Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott tájékoztatást.
A nemrég meghirdetett és júniusban induló otthonfelújítási program egy régóta várt energiakorszerűsítési program, amire családi és vagy ikerházak tulajdonosai tudnak pályázni. Ennek a lényege az az, hogy az állam akár 6 millió forint kamatmentes kölcsön biztosít bizonyos energetikai korszerűsítési munkálatokhoz, ráadásul a felújítás végeztével a hiteltartozásból 2,5 vagy akár 3,5 millió forintot is átvállal, tehát ennyivel kevesebbet kell visszafizetni a sikeres pályázóknak. A támogatott felújítások köré tartozik a szigetelés, a nyílászárócsere, a fűtés és a használati melegvízrendszerek korszerűsítése is, tehát azok a felújítási munkálatok, amivel a legnagyobb energia megtakarítást lehet elérni, és amik amúgy sajnos a legtöbbe kerülnek egy otthon felújítása kapcsán. Az is egy fontos előírás a programmal kapcsolatban, hogy a felújítás következtében legalább 30%-os energia megtakarítást kell elérni az otthonoknak, amit két energiatanúsítványjal kell tudni igazolni, egyet, amit a felújítás előtt készített a pályázó, és egyet pedig azt követően, hogy véget értek a felújítások. Az otthonfelújítási program részletes szabályai még nem jelentek meg, de előzetesen az energetikai és a nemzetgazdasági minisztérium államtitkárai elárultak, hogy az 1990-ig megépült családi házak tulajdonosai tudnak majd pályázni, és a családi házak nem feltétlenül csak a klasszikus egylakásos lakóépületeket jelentik, hanem olyan családi házakat is, olyan épületeket, amiben kettő vagy több ingatlan kap helyet. Tehát ez lehet akár egy, jelenthet akár egy sorházat, egy két-három lakásból álló sorházat, vagy ikerházakat is, tehát nem csak egy különálló lakóterületet magában foglaló családi házak tulajdonosai pályázhatnak erre a támogatásra. A korábbi támogatásokhoz képest szintén újdonság, és erről kevés szó esik, de ez azért egy fontos információ, hogy ahhoz, hogy valaki pályázzon, nem szükséges sem gyermeket nevelni, sem pedig gyermeket vállalni. Ez azért lényeges információ, mert eddig az állami támogatások sokszor valamilyen demográfiai szemponthoz voltak hozzárendelve. Emlékezhetünk, hogy a 2021 és 2022 között zajlott otthonfelújítási támogatás megpályázásához az volt szükséges, hogy a család gyermeket neveljen a háztartásában. Ilyen előírások most nincsenek. Viszont ugye az már megkötés, hogy az ingatlannak, amit valaki szeretne felújítani, 1995 kellett, hogy megépüljön, és gázfűtéssel kell rendelkeznie. A miskolci pályázóknak érdemes nyomon követni azt is, hogy egy bankoknál érhető el a támogatás, mert ezt az otthonfelújítási programot EU-s forrásból szervezi meg a Magyar Fejlesztési Bank, viszont magát a pályázatot a kereskedelmi bankoknál lehet benyújtani, akik, mint az MFD partnerei vesznek részt ebben az otthonfelújítási programban. Azt már tudjuk, hogy három banknál biztosan lehet igényelni ezt a támogatási formát, az egyik a Gránit Bank, a másik az OTP, a harmadik pedig a Bankholding, a Magyar Bankholding, ami szintén erős jelenléttel rendelkezik Borsod-Zemplén vármegyében. Ami nagyon kedvező az otthonfelújítási programban, az maga a pénzügyi konstrukció, mert első hallásra egy viszonylag komoly belépési korlátnak tűnhet az, hogy 1 millió forintos önrészsel kell rendelkeznie annak, aki egy ilyen pályázaton elindul. Viszont, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy bármelyik felújítási munkálatba is vágna bele valaki, az is alsó hangon a jelenlegi építőanyag árak és munkaerők mellett több millió forintba kerülne, ehhez képest az, hogy csak egy forintot kell letenni az asztalra, hogy valaki pályázni tudjon az állami támogatásra, ez minden idők egyik legolcsóbb energetikai korszerűsítését teszi lehetővé nagyon sok ingatlan tulajdonos számára. A pénzügyi konstrukció ugyanis úgy néz ki, hogy az 1 millió forintos önrész mellett 6 millió forint kamatmentes kölcsönt kaphat a pályázó, ami 8 éves futamidőre szól, így gyakorlatilag a törlesztő részletek 25-35 ezer forint között mozognak majd, és a felújítás végeztével a magyar állam 2,5 és 3,5 millió forint közötti összeget törlesz be a sikeres pályázó hiteltartásában. Az, hogy konkrétan mennyi visszanemtérítendő támogatást kaphat valaki, attól függ, hogy melyik járásban lakik, mert hogyha az adott jár az országos átlagot 110%-nál magasabb, akkor a magasabb jövedelmű járásokban csak 2,5 millió forint támogatást ad az állam, ha viszont az adott járás átlag jövedelem szintje nem éri az országos átlag 70%-át, akkor viszont akár 3,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak a pályázók. A Borsod-Zemplén vármegyei jövedelmüket figyelembe véve, igen sok környékbeli pályázó járhat úgy, hogy akár a legmagasabb összegű állami támogatást tehet zsebre a felújítás végeztével, vagyis a 6 milliós kamatmentes kölcsönből 3,5 millió forintot az állam a beruházás végeztével átvállal. Ez már önmagában azt jelenti, hogyha valaki például piaci alapfelújítási kölcsönt venne igénybe, akkor ehhez képest ez a kamatmentes hitel már önmagában a cél az 5-8 millió forint megspórolását teszi lehetővé a pályázóknak, és hogyha figyelembe veszük azt, hogy a program másik fontos kritériuma, hogy legalább 30%-os energetikai megtakarítást kell elérni a felújítás során, vagyis ennyivel csökken az elfogyasztott energia szint mértéke, tehát a rezsiköltségek is alacsonyabbak lesznek, akkor azzal lehet kalkulálni, hogy a havi rezsiszámla is átlagosan akár több 10 000 forinttal lehet kevesebb. Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy egy évtized alatt a rezsiszámlákon akár 3-4 millió forintot is megspórolhatnak a pályázók, így összesen a kamattámogatást is, és a visszaventérítő támogatást is figyelembe véve, 10 év alatt akár 10 millió forintot is megspórolhat az elindulás az otthonfelújítási programon. Tekintettel arra, hogy az 1990-ig megépült ingatlanok esetében nem az volt a legfontosabb szempont, hogy energiahatékonyak és energiatakarékos ingatlanok legyenek, hiszen akkor az energia költsége is jobban alacsonyabb volt, ráadásul ugye főleg a 60-as, 70-es, 80-as években, amikor nagyon sok ilyen családi ház, úgynevezett kádárkocka épült, akkor éppen azt tudtak örülni az építető családok, vagy személyek, hogy egyáltalán az építkezés végbe ment, és nem feltétlenül az volt a legnagyobb problémájuk, hogy ez egy szigetelt ingatlan legyen, vagy korszerű legyen a sütési rendszer. Ezért önmagában nagyon sok olyan országos szinten több százezer olyan ingatlan van, amely alkalmas lehet arra, hogy részt vegyen ebben a pályázatban, és az otthonfelújítási programra szánt 100 milliárd forint egy 25 ezer ingatlan korszerűsítését teszi lehetővé. Ráadásul a Miskolc környéki hallgatóknak abból is előnyös lehet az otthonfelújítási programban való részvétel, hogy nem csak a rezsiköltségeken, hogy a felújítás költségein tudnak spórolni a sikeres pályázók, hanem egy felújítandó 1990 előtt épült ingatlan értéke is jelentősen nőhet azzal, hogy szigetelik az ingatlan, kicserélik a nyilászárókat, vagy éppen korszerűsítésük a fűtési rendszert. Ez szám szerint annyit jelent, hogy harmadával érnek többet azok az ingatlanok, amik szigeteltek, felújítottak, vagy éppen újszerű állapotúak, ahhoz képest, mint hogyha valaki egy közepes vagy felújítandó ingatlant vásárolna. A számok nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy a 2-300 ezer forintos átlagos négyzetméterenkénti árhoz képest ezeknek az ingatlanoknak a vételára akár 3-400 ezer forint is lehet, tehát jelentős hozzáadott értéket biztosít egy ilyen lakásfelújítás, ami végső soron az adott család, vagy az ott élők vagyonát növeli. Általánosabban jelentő a magyarországi helyzetre, hogy a 2023-as év, ami ingatlanpiaci szempontból gyakorlatilag az elmúlt 10 év leggyengébb volt, legalábbis ami az adásvételek számát illeti, rányomta a bélyegét az építkezési kedvre is. Mintegy 20-25%-kal kevesebb építési engedélyt adtak ki tavaly a hatóságok az azt megelőző évhez képest, és ebből az is következik, hogy az építőipari teljesítmény, az építőanyagok iránti kereslet és a szakipari munkák iránti kereslet is jelentősen csökkent. Ez érdekes módon nem feltétlenül jelent rossz hírt azok számára, akik most szeretnének építkezni, mert ez azt is jelenti, hogy most sok helyben állnak szakipari munkást, szakembert, hogyha feladatokat szeretnének elvégeztetni, akár egy ingatlan felépítésében gondolkodnak, és mivel az építőanyagok iránti kereslet is jelentősen csökkent, ezért nem számítunk arra, hogy az építőanyagok árai olyan drasztikusan drágulnának, mint amit 2022-ben vagy 2023-ban láttunk. Ez persze nem jelent egyet azzal, hogy érdemes hátradőlni és kényelmes pozícióba helyezkedni, hiszen aki építkezésre adja a fejét, az gyakran tapasztalja azt, hogy az eredetileg tervezett idő és költségszinthez képest akár többszörösére is rúg majd az az idő, amit felépít a következő otthonnak, és a költségek tekintetében is az eredeti tervekhez nem lesz megszorozni kettővel, vagy két és fel, amíg a végső költségek kiadják azt a ráfordítást, amit egy családi ház vagy egy ikerház felépítése kerül. Tekintettel arra, hogy az előző év az viszonylag gyengén került az ingatlan piacon, ez alapvetően jó helyzetbe hozta a vevőket, és nincs ez másként Miskolcon sem, Borsodabolyzentén vármegye székhelyén. 2024 ugyanis jelentős számban tartogathat a vevők ingatlanpiaci jófogásokat, ami azt is jelenti, hogy most élénkebb a kereslet az eladó ingatlanok iránt. Miskolc környékén is 15-20%-kal több érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, mint 2023 ugyanezen időszakában, viszont ezzel párhuzamosan az ingatlan árak még nem indultak el drasztikusan fölfelé. Tehát ez most egy ideális helyzet a piacra lépéshez, hogyha valaki költözésben vagy ingatlan vásárlásban gondolkodik, mert a kínálat az a két évvel ezelőtti szinthez képest 40%-kal magasabb. Miskolcon is több ezer eladó lakás és ház kínálatából válogathatnak a vevők az ingatlan.com-on például, viszont a árak még nem indultak el olyan mértékben, mint amit 2015 és 2022 között láttunk. Ráadásul ez azért is fontos, mert több az adásvétel a piacon idejében, és ez leginkább azoknak kedvez, akik a saját ingatlanukat is szeretnék értékesíteni, annak érdekében egy szebb, jobb vagy nagyobb otthonba tudjanak költözni. Ez 2023-ban sokkal rosszabb képet mutatott, hiszen akkor jelentősen csökkent a vevők száma, így azok is beragadtak az adásvételekbe, azok sem tudtak költözni, akiknek az ott esetben nem lett volna szükségük hitelre, nem lett volna szükségük jelentős külső forrásra a továbbköltözéshez, viszont a megjelenítőket szeretném értékesíteni. Most ez a helyzet sokat szólt, és arra számítunk, hogy 2025-re még élénkebb lehet a forgalom Miskolc környékén is, mert 2025-ben nagyon sokan visszatérhetnek az ingatlan piacra azok közül, akik a megnövekedett infláció következtében állampapírba forgatták a megtakarításaikat. Azt látjuk, hogy az infláció csökkenésével párhuzamosan az állampapírok hozama is visszaesett, ez pedig előbb-utóbb azzal járhat együtt, hogy sokan visszatérnek a lakáspiacra, mert bár a lakására nem jönnek drasztikusan, de egy beadásból származó bruttó hozam is már 5-6%-os lehet Miskolcon. Miskolcon ugyanis az eladó lakások átlagos négyzetméter ára 350-380 ezer forint körül alakul, egy-egy ingatlan pedig átlagosan 110-120 ezer forintért lehet bérbe adni. Ez pedig azt jelenti, hogy ha így haladnak tovább a dolgok, amit most látunk, akkor előbb-utóbb valamikor 2025 környékén már magasabb hozamot lehet elérni az ingatlan piacon, ahhoz képest, mint hogyha valaki állampapírba tartaná a pénzét.
Kedves hallgatóink, elhangzott kapcsolat című műsorunk, melyben bemutattuk a mezőkövesdi rendőrfőkapitányság vezetőjét, és foglalkoztunk a júniusban induló otthonfelújítási programmal is. További tartalmas időtöltést kíván önöknek a műsor szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Interjú Erdő Péter bíborossal a Magyar Nemzeti Zarándoklatról. Ferenc pápa leendő spanyol papoknak, Krisztus szerető szívével rendelkező pásztorok legyetek. Április 29-én 10 hiteles és kiadatlan fotót tesznek közzé Pió atyáról.
Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta Súlyog Tamás magyar köztársasági elnököt. A Magyar Nemzeti Zarándoklat keretében április 25-én csütörtökön reggel Ferenc pápa Vatikánban kihallgatáson fogadta Súlyog Tamás magyar köztársasági elnököt. A magyar államfő reggel 8 órakor érkezett a Vatikánba feleségével együtt, Habsburg-Lotaringiai Edward szentszéki magyar nagykövet kíséretében. Amint egy fél órás magánkihallgatás követően került sor az ajándékok átadására, majd a hatodik pál aulában találkozott Ferenc pápa a Magyar Nemzeti Zarándoklat tagjaival. Köszöntése során elsőként üdvözölte polgári hatóságok közt az elnököt. Köszöntöm a polgári hatóságok képviselőit. Különösen örömmel üdvözlöm Magyarország új köztársasági elnökét, dr. Súlyog Tamás urat. A pápai audiencia után Súlyog Tamás köztársasági elnök Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel a vatikáni államközi kapcsolatok titkárával folytatott hivatalos tanácskozásokat. A Szentsé sajtóterme a tárgyalás követően közleményt adott ki a találkozóról. Az államtitkárságon tartott szívélyes találkozón a felek kiemelték a jó kétoldalú kapcsolatokat, és elismeréssel szóltak a katolikus egyház elkötelezettségéről, amellyel a magyar társadalom fejlődését szolgálja. A megbeszélések során áttekintettek néhány közös érdeklődésre számot tartó témát, különös tekintettel a családra, a fiatalokra, valamint a sérülékenyek számos keresztény közösségeire szerte a világon. A megbeszélések során külön kitértek az Ukrajnában zajló konfliktusra, különös tekintettel annak humanitárius következményeire, továbbá a béke előmozdítására tett erőfeszítésekre. Vatikáni hivatalos tárgyalásai után Súlyog Tamás magyar köztársasági elnök részt vett a Szentpéter Bazilikában tartott hálaadó szentmisén, amelyet Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek mutatott be.
A Magyar Nemzeti Zarándoklat zárónapján, csütörtökön délelőtt, a Szent Atya kihallgatása után szerkesztőségünk riportot készített Erdő Péter bíborossal, Ferenc pápa egy kedves gesztusáról, a zarándokokhoz intézett beszédéről. Most hallgassák meg vele készített beszélgetésünket.
A Szentpéter Bazilika sekrestéje kápolnájában készített riportot Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érsekkel. A Szentatyával történt nagyon szép, gyönyörű találkozásunk után egy nagyon személyes mozzanatra hadd emlékezzem vissza. A kialkotás után, az ünnepi fotó elkészítésekor a Szentatya odafordult a bíboros atyához, és akkor itt szeretném, hogyha folytatnád.
Na és adott egy cukorkát, mégpedig egy ilyen csomagolt cukorkát milánói felirattal, nagyon kedvesen, de úgy mosolygott hozzá, láthatólag tetszett neki az egész találkozás, és ezt akarta ezzel kifejezni.
Igen, ez egy apró gesztus, de ő az apró gesztusok embere, ő nagyon tud élni a pillanatnak a lehetőségeivel, és hát nem csak egy szemcukrot adott, hanem örömet, meglelkesedést, mert mi szeretettel vártuk, és ő nagyon szintén szeretettel szólt. Mi az, ami frissiben a beszéd első hallata nyomán megmaradt, hogy a lelkedben, bíboros atya?
Természetes, hogy visszaemlékezett ő is a magyarországi látogatására, és az ott megjelent főbb motivumok előkerültek a beszédben. Ilyen volt például Magyarországnak a híd szerepe, de ilyen volt a magyar szenteknek a tisztelete is, köztük a 20. század vértanú szentjeié. Tehát elismerte azt a tanúságtételt, ami a magyar katolikus közösség mögött a 20. században megvalósult. Ugyanakkor a híd szerepet azt hangsúlyozta is, azt hiszem, hogy regionálisan is, meg a körülöttünk élő világ felé is, meg a többi felekezetek irányában is, tehát ökumenizmus, vallásközi együttműködés. Ugyanakkor a szegények, a rászorulók, a menekültek vonatkozásában is szólt, külön kiemelve az ukrán menekülteket, akiknek a fogadtatásáról nagyon pozitív élményt szerzett Magyarországon.
Önmagát három jelzővel minősítette, miként és hogyan érkezett Magyarországra, zarándokként?
Igen, hát elmondta azt, hogy zarándokként érkezett, de elmondta azt is, hogy testvérként és barátként érkezett, különösen hangsúlyozta a papokkal, püspökökkel való közösségét. Nyilván a Szent István Bazilikában tett látogatása és az ottani találkozás erősítette benne ezt az összetartozás érzést, amit közvetített a mi számunkra is, már akkor és most újra. Nagyon lelkesek voltak a papnövendékek most, akik eljöttek Rómába a zarándok csoporttal. Ő is külön végig vitette magát mindegyikkel, kezet fogott, volt egy pár kedves szava mindenkihez.
Ott volt a mellette éppen, amikor hallottam ezt a kis apró intermezzót, a program szerint a Szentatya a fotóhoz ment volna, aztán utána ment volna a következő programjára, Szentpéter térre, arra az olasz akció katolika fiataléva találkozott volna. És akkor azt mondta, azt hallottam, olaszul mondta, szeretném köszönteni a papokat, meg a híveket, toljatok arra. És akkor elment a híveket.
Igen, egy kicsit hasonló gesztus volt, mint a Szent István Bazilika előtt, amikor kijött a papokkal való találkozóról, és látta, hogy teli van a tér. És nem bírta megállni, hogy föl ne keljen a kerekes székből, és meg ne induljon a hívek felé. Tehát most nem kelt föl a székből, de mégis megindult a hívek felé. Először azokat a csoportokat üdvözölte, akik ott az első sorokban álltak, külön a hallássérülteket. Ők is csoportosan jöttek, még jeltolmácsot is biztosítottak, és nagyon szép találkozó volt. Tehát azt hiszem, hogy ezért is emlékezetes, ebben is rímel ez a mostani találkozás a budapesti útjára.
Ez a harmadik napja a nemzeti zarándoklatunknak, a nyitó Szent Mise a Lateráni Szent János Bazilikában, aztán tegnap szerdai napon délelőtt a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában 1200 hívő jelenlétében. Milyen érzés látni a nyájat a pásztor részéről?
Mert ugye ezek a bazilikák nekem diákkorom óta is nagyon kedvenc római templomaim, a Szent Pál Bazilikának a csodálatos harmonikus belső tere, a Laterán, mint minden templomok anyja és tanító mestere, a római egyház szimbóluma, hivatalosan mindig a pápa szék temploma volt, katedrálisa, és hát itt mai napon a Szent Péter Bazilika, mert mégiscsak a lélek mozgatja az anyagot. Szent Péter és Pál apostol tanúságtételére épült a római egyház, és ez a tanúságtétel, ez a hit olyan anyagokat mozgatott meg, amelyek a világ csodáját jelentik. A Szent Péter bazilikáról, meg a többiekről is, ez kell, hogy az eszünkbe jusson, az a hit, ami képes volt a köveket megmozgatni, nekünk is, a rendelkezésünkre álló legjobb képességek szerint, a termésünk legjavából kell kifejezni a hitünket, és kifejezni a hálánkat Isten iránt.
Mi az, ami megmozdult a kőben, a Magyar Katolikus Egyház anyagában, papjaiban, híveiben, az elmúlt egy esztendő alatt a Szent Atya látogatása óta?
Hát sok minden történt. Például voltak sorozatok, amelyek a pápa tanítását átelmélkedték, elemezték, különösen például a Katolikus Egyetemen mondott beszédét, az egyetemi szinten ifjúsági csoportokban is, de nagyon fontos volt az is, hogy a Kossuth téri rendezvénynek az emlékeit képben és szóban, még filmformában is felelevenítették. Ott a Kossuth téren nyilvánvaló volt, hogy igaz, hogy határon innen és túl magyar katolikusokhoz jött elsősorban. De azért itt volt az egész társadalom képviselve. Láttuk azt a Kossuth téren, hogy a testvéregyházak, vagy a világi társadalom is megjelent és örömmel üdvözölte.
A Szent Atya többször visszatért arra itt Rómában, hogy meglepte Magyarországon a magyar katolikus püspökök barátságát, nem csak a többi protestáns püspökkel, hanem a rabikkal, és a lelkének ez egy nagy örömet okozott.
Azért ezen sok-sok éve dolgozunk, és azt hiszem, hogy ez is egy adottság Budapesten különösen, de Magyarországon általában is, hogy nem feltétlenül két egymástól távol álló csoportot kell közelíteni, hanem sokszor ezek a szomszédoknak a kérdése, és sokszor családon belüli ügyek, sokszor valóban közös emlékezetet lehet építeni és fölfedezni. Nem véletlen, hogy a pápa az új magyar szentek közt külön is megemlítette Salkaházi Sárát.
És akkor most így záró gondolatként, mit remélhetünk ettől az arándoklástól, hogy 1200-an jöttek ezek teljes püspöki kar, mint egy 100 pap részvételével, nagyon komolyan, nagyon mély imádságos szívvel, mi az, amit haza vihetnek az arándokok Magyarország?
Nyilván az egyes csoportok fölkészítésétől és attól az imádságtól is függ, amellyel kísérték az útjukat, tehát hogy nem tisztán turizmusba vettek részt, de nagyon fontosnak tartom, hogy a pap növendékek, a diákonus és papszentelés előtt álló fiatalok itt voltak. Mert azt hiszem, hogy nekik a hivatások szempontjából is döntő kérdés, hogy részei vagyunk a világegyháznak, és a világegyház közös hitét és közös küldetését vállaljuk mi is.
Nagyon szépen köszönöm, jó hazatérést és további áldott szolgálat.
Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörök ilyen.
Erdő Péter bíborossal Páter Bértesaljai László beszélgetett.
Ferenc pápa a leendő spanyol papoknak: Krisztus szerető szívével rendelkező pásztorok legyetek. Krisztus szerető szívével, kitárt karokkal és mosolygós tekintettel legyetek népetek pásztorai, buzdított Ferenc pápa, amikor a Spanyolországból érkezett szevillai szeminaristákhoz fordult Jó Pásztor vasárnapja előestéjén. Istenben élő szívvel, kitárt kézzel és széles mosollyal osszátok meg az evangélium örömét mindazokkal, akikkel találkoztok. Ezt javasolta Ferenc pápa a spanyolországi Sevilla Metropolita és Redemptoris Mater szemináriumai diákjainak, amikor szombaton a Vatikánban fogadta őket audiencián. Arra ösztönözte őket, hogy legyenek olyan pásztorok, akik gyengéden törődnek népükkel, Krisztus szívével és szeretetével. A pápa beszéde elején rámutatott, hogy találkozásuk egy nagyon jelentős nap, a Jó Pásztor vasárnapjának előestéjére esik. Ti, szeminaristák, elhívást kaptatok az Úrtól, hangsúlyozta Ferenc pápa, amikor arra buzdította őket, hogy tanáraik segítségével az Úr szívből jövő példáját követve legyenek lelki pásztorok. A Szent Atya kiemelt 4 olyan területet, amelyre a leendő papoknak összpontosítaniuk kell energiáikat. Ezek a lelki élet, a tanulás, a közösségi élet és az apostoli tevékenység. A pápa szerint ezek integrációja szükséges és sürgős ahhoz, hogy valóban pappá válhassanak, aki megérti, hogy teljesen át kell adni a magát Istennek és testvéreinek, kiváltképpen a leginkább szenvedőknek. A Szent Atya emlékeztetett egy andalúziai szent pásztorra, boldog Marcelo Spinola y Maestre bíborosra, papképző tanárra, aki szerint az erény és a tudás két olyan dolog, amelyet lehetőleg meg kellene tanítani a papságra készülőknek, hozzátéve, hogy a tudás erény nélkül pöffeszkedik és nem épít, az erény tudás nélkül pedig épít, de nem tanít. A pápa ezzel a megállapítással illusztrálta, hogy a jövő papjainak meg kell őrizniük egy bizonyos szent egyensúlyt. Arra hívott, hogy a pap valósítsa meg magában az imádság, a tanulás, a testvériség és a misszió egységét. Ferenc pápa beszéde végén bátorította a szeminaristákat, hogy használják ki jól a szemináriumban eltöltött idejüket hitük örömteli ápolására és megosztására. Április 29-én 10 hiteles és kiadatlan fotót tesznek közé Pio atyáról. A Pietrelcina szentjéről elnevezett Saint Pio Foundation, Szent Pio Alapítvány, a vatikáni kommunikációs, valamint a kulturális és nevelési dikasztériumok védnökségével elérhetővé tesz a nyilvánosság számára új képeket egy erre a célra kialakított weboldalon. A Szent Pio fényképei emlékek egy szentről elnevezésű eseményt, a boldoggá avatásának 25. évfordulója és az alapítvány létrejöttének 10. évfordulója alkalmából rendezik meg. A sajtótájékoztatót április 29-én a vatikáni filmtárban tartják Elias Telluto fotós jelenlétében. A Szent Pio Alapítvány, a vatikáni kommunikációs dikasztérium, valamint a kulturális és nevelési dikasztérium védnökségével 10 hiteles és kiadatlan fotót tesz közzé a pietrelcinai szentről. A Szent Pio fényképei emlékek egy szentről elnevezésű esemény emlékeztet a kapucinus szerzetes boldoggá avatásának 25., valamint a Szent Pio Alapítvány létrejöttének 10. évfordulójára. A non-profit szervezet célja, hogy megismertesse Pio atya az egyik kortárs szent életét, akit a hívek leginkább tisztelnek szerte a világon, és elősegítse tiszteletét. Az alapítvány sajtóközleménye arról tájékoztat, hogy a Szent Pióról készült fényképeket, köztük a kiadatlanokat is, a Szent Pio Alapítvány alapítója és vezérigazgatója Luciano Lamonarca, aki tenor énekes is, választotta ki Pio atya személyes fényképészével, Elias Telluto-val együttműködve. Mindketten jelen lesznek a sajtótájékoztatón április 29-én hétfőn 12 órakor a vatikáni filmtárban Felice Acrocca Beneventói érsekkel és Andrea Torniellivel, a vatikáni média főszerkesztőjével együtt. A nagy felbontású képeket még aznaptól ingyenesen elérhetővé teszik a www.therealsaintpio.org weboldalon keresztül katolikus intézmények, hívek, csoportok számára, hogy előmozdítsák a Szent Pio iránti áhítatot. A fotók azonban nem használhatók fel kereskedelmi projektek megvalósítására. Ebben a fontos évben, amikor Szent Pio boldogávatásának 25. évfordulóját, valamint a Szent Pio Alapítvány megalakulásának 10. évfordulóját ünnepeljük, ezeket a fontos dátumokat kívántuk kiemelni azáltal, hogy megajándékozzuk a hívek millióit Szent Pio, szeretett szentjük hiteles képeivel, amelyeket elvihetnek otthonaikba, templomaikba és üzleteikbe, és rábízhatják magukat és életüket, szögezte le Lamonarca. Hozzátette, karizmájának előmozdítása révén alázattal elismerjük Szent Piót az évek során nyújtott áldásáért és védelméért. Elias Telluto fényképész kifejtette. E hosszú évek során mindig elérhetővé tettem a birtokomban lévő Szent Pióról készült fotókat azoknak, akik kérték, hogy növekedjen tisztelete. A Szent Pió Alapítvánnyal együttműködésben létrehozott jelenlegi projekthez kiválasztott fényképeket ajándékként teszem közzé amelyet azért adok, hogy a katolikus közösség részesülhessen a szeretete tettéből. Bizonyos vagyok benne, hogy ez olyas valami, ami különösen tetszeni fog Szent Pió atyának, nyilatkozta a fényképész.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Nagy László, tájkép magammal. Tengerbe bukott napvilágtól búcsúzkodok, lépnék utána. Hideg tajtékon holtan táncol szívem öröme, ifjúsága. Végső ez a stáció, végső. Ne lessetek, nagy vízhez értem, eddig elértem, világ sértő arcom ezt jelzi. Mészfehéren. Legyek csak árva. Rám a mocsok tündökölhet, hogy megigézzen. Erre ne fürdök. Itt pancsolok, rettegve, a végzett vizében. Visszaköpöm a halál ízét, amit a habok dobálnak számba. Dolgom, el ne moccanjak innét. Legyek élet s halál határa. Hátamnál dombok. Néhány emlék búbosodik. Ennyi a kincsem. Még nem hűltek le. Mint kemencék melegítik fázó gerincem.
Nagy László, tájkép magammal című versét Kelemen Csaba mondta el. Nagy László, Kossuth díjas magyar költő 1925. július 17-én született Felsőiszkázon. 1946-ban a Budapesti Iparművészeti Főiskolán grafikus szakon kezdte meg felsőfokú tanulmányait. A következő évben átjelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára rajz szakra. Közben megjelentek első versei is. Előbb egy diákújságban, majd 1947-ben a Valóság című lapban. Bekerült Sőtér István híres Négy nemzedék című antológiájába is. 1948-ban döntött el, hogy költő lesz. A Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán magyar szociológia, filozófia, majd fél év után orosz szakon folytatta tanulmányait. 1949-ben jelent meg első kötetem, a Tünnyel fájás. Már nem diákként, hanem elismert fiatal költőként kapott ösztöndíjat Bulgáriába, hogy megtanulja a nyelvet és fordítson. 1959-től haláláig az Élet és Irodalom képszerkesztője, majd főmunkatársa volt. 1966-ban kapott Kossuth díjat. Rangos nemzetközi elismerésekben is részesült. 1975. februárjától napi rendszerességgel vezetett naplót, amely 1994-ben jelent meg Krónika töredékek címmel. Nagy László 1978. január 30-án hunyt el.
A nap imája.
Követünk téged, Úr Jézus, de hogy követhessünk, ragadj meg bennünket, mert nélküled senki sem képes felemelkedni. Hiszen te vagy az út, az igazság, az élet, a képesség, a hit, a jutalom. Védj fel bennünket, mint út, erősíts meg, mint igazság, éltess, mint élet. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.